kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten kihallgatott újabb gyanúsítottak letartóztatását indítványozta az ügyészség az úgynevezett Szőlő utcai ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség a távirat irodával. Azt írták, a budapesti regionális nyomozó ügyészség mindhárom őrizetbe vett gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelésének indítványozását. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró a csütörtöki napon dönt, tették hozzá. A jobb oldallal az is jól jár, aki nem oda szavaz. A Tiszával az is rosszul jár, aki oda szavaz. Hangsúlyozta Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a Szabad Magyarok a megszorítások ellen munkacsoport alakuló ülésén mondott köszöntőjében Budapesten. Szántó Miklós úgy fogalmazott, most családbarát, munkaalapú társadalmat támogató adórendszer és kiszámítható, stabil nyugdíjrendszer van Magyarországon. De kiszivárgott egy 600 oldalas, 7260 milliárd forintos baloldali megszorító csomag, amely mindezt veszélybe sodorná. Ezért alakult meg a Szabad Magyarok a megszorítások ellen munkacsoport, amellyel célunk az, hogy szakmai érvekkel, szakértők megszólalásaival bemutassuk ennek a megszorító csomagnak az elemeit, bemutassuk, miért veszélyes ez Magyarországra, mondta. A főigazgató közölte, a Tisza letagadja a programját, pedig a saját szakértői írták alá. Akár mínusz 33 milliárd forinton is állhat majd december 31-én a fővárosi önkormányzat számlája, mondta a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kis Ambrus közölte, a legutóbbi likviditási tábla alapján mínusz 33 milliárd forint lesz a főváros számláján december 31-én. Ha a szolidaritási hozzájárulás kapcsán inkasszált novemberi összeg mellett még három esemény bekövetkezik. Ez több okból is problémát jelent, a folyószámla hitel az év végén lejár, és ha nem fizetik vissza, akkor nem nyílik meg az új hitelkeret. Továbbá a főváros megszegné a stabilitási törvényt, ugyanis működési hitele egy önkormányzatnak éven átnyúló nem lehet, fejtette ki. Budapest a baloldali városvezetés hibájából nehéz pénzügyi helyzetben, csődközeli állapotban van, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti államtitkára az országgyűlésben a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló kormányzati törvényjavaslat általános vitájában. Panyi Miklós expozéjában azt mondta, a baloldali városvezetés meggondolatlanul és felelőtlenül gazdálkodik. A főváros korábbi 200 milliárd forintos tartalékát felélte, eladósította Budapestet. Már csak 20 nap van az újabb családi adócsökkentésig. Újabb 50%-kal emeli a kormány a családi adókedvezményt, személyi jövedelemadó mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, és a 30 év alatti édesanyák is SZIA mentesek lesznek a teljes jövedelmükre. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Koncz Zsófia hangsúlyozta, ezekkel az adócsökkentésekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele. Úgy folytatta, hogy a januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai. Idén júliustól SZIA mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől a három gyermekes édesanyák kaptak teljes SZIA mentességet. A nemzeti kormány 2026 után is folytatni kívánja az adócsökkentéseket. 2027-ben a 40 és 50 év közötti két gyermekes anyák, 2028-tól az 50 és 60 év közötti két gyermekes anyák, 2029-től a 60 év feletti két gyermekes anyáknak vezetjük be a teljes SZIA mentességet, írta. Végül az időjárásról. ritkul a köd, emellett nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. Szitálás északkeleten helyenként gyenge eső is előfordulhat, az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon. A hőmérséklet napközben 4 és 8 fok között változik. De ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő. Késő este 1 és 7 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, a mai adásban a kiegyezéshez vezető politikai-gazdasági okokról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense, a riporter Túri Sarolta.
Járjuk körül akkor azt az egy-két évet, ami megelőzte konkrétan a kiegyezést, 1866 és 67-es évről van szó. Hát 1867-ben tőtt létre az Osztrák-Magyar Monarchia, vagy ahogy nevezték akkoriban Ausztria-Magyarország. Iskolai tanulmányaimból még arra emlékezhetünk, hogy itt 1848-49 után egy nagy ellenállás van az osztrákokkal szemben. Ehhez képest nem telik el szinte 20 év, és megtörténik a kiegyezés.
Így van, hát itt is, mint az első világháborúnál, el kell könnyíteni az okokat, ugyan meg valóban 10-20 évre visszatekintenek, és a közvetlen előzményeket. A levert szabadságharc után valóban szükség volt Magyarország és Ausztria viszonyának, kapcsolatának a törvényes alapokra történő helyezésére. Igen, volt passzív ellenállás is, bár most már óvatosabban kell kezelni ezt a fogalmat, nem volt olyan nagy mértékű, és nem volt olyan eredményes, mint ahogy az elmúlt évtizedekben gondolták ezt. Érdekes párhuzamokat ad az 1849 utáni korszak, akár Hajnaunak a katonai diktatúrája, akár a Bach korszak a Kádár rendszerrel. Most annélkül, hogy belemennénk erre bővebben, nem véletlen, hogy a 1970-80-as években a filmek, írók előszeretettel fordultak vissza a Bach korszakhoz, és a filmek, regények cselekményét ebben a korszakban helyezték, mint egy olyan korszakban, amiféle puha diktatúra volt egészen 1859-ig vagy 1867-ig. Tehát vannak hasonlóságok az 1850-es évek, és aztán később ugye a 20. század végének a időszaka között. Hát ugye az is érdekes, hogy mind a kettő korszak egy levert forradalommal kezdődik. 1849 és 1956. Minden esetre, hogyha így nézzük, akkor az 1867-es meg az 1889-90-es rendszerváltással hozható kapcsolatban. Egy tárgyalásos, hát nem is forradalom, de átmenet, amelynek 1866-ban is megvoltak a külpolitikai okai, akárcsak 1989-nek is megvoltak a külpolitikai okai. Ugye mind a két esetben, ha beszélünk az okokról, olyan európai helyzet alakult ki, hogy az a birodalom meggyengült, amely Magyarországot szigorú ellenőrzés alatt tartotta.
Miért gyengült meg?
1866-ban robbant ki a porosz-osztrák háború június 14-én, amely tulajdonképpen presztízs háború volt, a német egységért folyt, ez volt a tétje. De ez csak az egyik oka, kicsit olyan érdemes ezt majd részletezni, voltak belpolitikai oka is. Tekintsük át, majdnem ilyen iskolás szinten, hogy milyen okai voltak a kiegyezésnek, ezt a közoktatásban is régebben jobban hangsúlyozták, hogy osztrák részről, magyar részről, mit tette lehetővé a két félnek a közeledését. két ellenséges társadalomnak a közeledésével, inkább elitnek a közeledését.
Mennyire volt egyébként ellenséges már az osztrákokkal szemben a magyar társadalom, hiszen majdnem egy generáció felnőtt 1849 óta?
Hát a szabadságharc emléke élénk volt, hogy ekkor bontakozik 1850-es évben a Kossuth kultusz. Hogy Kossuth Lajos külföldön él, és egy élő legenda, és tartja a kapcsolatot különösen már az 1860-as években magyarországi híveivel. Ezt nem tudja megakadályozni a hatalom. Hát Nagy Imrét ugye kivégezték, hogyha
párhuzamot van.
Akarom mindenképpen párhuzamot vonni, bár nem szerencsés állandóan erre hivatkozni. Kossuth Lajos kívülről valamilyen módon egy bázist jelentett a magyarországi ellenállás számára. Tehát szokták mondani, hogy a itthoni úgynevezett passzív ellenállás meg a külföldi emigráció egymást erősítette. Folyamatos levelezésben voltak. Tudunk róla, hogy főleg magyarok látogatnak rendszeresen Olaszországba, Itáliába, találkoznak Kossuth-tal, aki tanácsokkal látja el őket. Emigránsok csak akkor jönnek haza, hogyha kegyelmet akarnak kérni a császártól, illetve amnesztiát kapnak. Maga Kossuth halani sem akar ilyen természetesen, meg Ferenc József sem bocsátana meg neki sosem, de az emigránsok szépen lassan hazaszivárognak. Tehát maga Andrássy Gyula is, aki 1867-ben ugye miniszterelnök lesz, szintén az emigrációból tér haza, vagy ez a Teleki László is, aki 1861-ben az országgyűlés egyik frakciójának a vezetője, szintén 1849-es emigráns volt. Aztán gondoltunk Kossuth Lajos fiára is, Ferences, aki szintén külföldről jön haza, és aztán már itthon vállal politikai szereplést.
Meg lassan hazatérnek azok is, akik mondjuk várfogságban voltak, például 49 után.
Igen, igen, fokozatosan megnyílnak a börtönök, és hát az 1860-as évekbeli úgynevezett önkényuralom már más, mint az 1850-es évekbeli önkényuralom. Igen, volt egy olasz-osztrák-francia háború, vagy francia-olasz-osztrák háború, úgy is lehet mondani, amelyet elveszített a Habsburg birodalom. Tehát az önkényuralom megváltozott, enyhébb lett 1861 után. Antos Merling miniszterelnök vette át Magyarország irányítását, de ugyanúgy nem volt Magyarországnak országgyűlése, nem volt kormánya, mint a két legfontosabb alkotmányos tényező. Mégis 1865 áprilisában kezdte körvonalazni Deák Ferenc a magyar ellenzéknek az álláspontját. Ehhez hozzá kell tenni, hogy volt 1863-ban egy nagyon súlyos aszály. Tehát mindaz a magyar köznemesség, amely ugye a földbirtokából jött, mint pedig a parasság nagyon súlyos károkat szenvedett. Ha úgy tetszik, ez volt egyik gazdasági oka annak, hogy a gazdasági fejlődés érdekében, kedvezőbb fejlődési lehetőségek teremtése érdekében ki kell egyezni az osztrákokkal. Ez azt jelentett konkrétan, hogy ha a közös állam létrejön, és alkotmányos kereteket teremtenek neki, akkor olyan rendeletek születnek, amely lehetővé teszik akár a magyar földbirtokosok számára is a hitelfelvétel. Ez megkönnyíti az osztrák-német tőkének a beáramlását Magyarországra, és ezek a földbirtokosok, akik 1865-re elszegényedtek, vagy a bevételük csökkent, a külföldi tőke segítségével meg tudják őrizni társadalmi pozíciójukat, illetve tudják fejleszteni a gazdaságukat. Ez volt az egyik gazdasági oka, tehát szükség volt a külföldi tőkére, hogyha úgy tetszik, de szükség volt a külföldi gépekre, iparcikkekre is. Az ipari forradalom, a gőzgépek még alig terjedtek el Magyarországon 1860-as években, akár a vasútépítés is, bár 1850-60-as években osztrák-német vállalkozók segítségével folyamatosan épült a magyarországi vasúthálózat, de ebből a magyarországi földbirtokosok is és a magyar gyárosok és kereskedők is részesedni akartak.
Mennyire volt egyébként elmaradott Magyarország mondjuk a 19. század közepén Nyugat-Európához képest?
Milyen szempontból?
A gazdasági infrastruktúráis szempontból, például, hogyha most itt a vasútépítésről beszélünk.
Az az érdekes, hogy tehát ilyen korabeli országot nem tudunk mondani, mert folyamatosan épülnek a vasútvonalak mondjuk Franciaországban már 1848-tól kezdve, sőt 48 előtt is, hát Angliáról ne beszélünk, ugye ott már előre haladott a vasúti közlekedés, vagy akár a német birodalomnak a nyugati, keleti felében is. Tehát a vasútvonalak hossza csak egyfajta mérője a gazdasági fejlettségnek, ott van inkább a vasércbányászat, szénbányászat, ami szintén elkezdődött Magyarországon, és osztrák külföldi vállalkozók segítségével, akik számára ráadásul még kedvező is volt a Bach rendszer, illetve az önkényuralom, mert nem volt számottevő magyar versenytárs. Tehát gazdaságilag Magyarország kiszolgáltatotta volt 1867 előtt. 1867 gazdaságilag egy versenyhelyzetet teremtett. A magyar középosztály vagy a magyar felső rétegek is indulhattak most már a piacgazdasági versenyben, ebben a szabad versenyben, és ők is elindíthatták gazdasági vállalkozásaikat. Persze, ugye, mint egy 15 éves, vagy majdnem 20 éves késéssel, ami aztán később már súlyos társadalmi problémákat okoz. Gazdaságilag mind a magyar vezető rétegeknek, arisztokráciának, középosztályának szüksége volt az osztrák támogatása, de az osztráknak is szükségük volt gazdaságilag Magyarországra, ugye, mint az osztrák cseh iparnak a hagyományos felvevő piacára, vagy ugye esetleg ugye befektetési területre. Tehát gazdaságilag mind a két fele a birodalomnak, Magyarország és a örökös tartományok is jól járhattak. És ugye nagyon sokáig ez kedvező, évtizedeken keresztül kedvező volt mind a két fél számára. Hát ugye nem csak a gazdasági előnyüket kell nézni, vagy az okokat kell nézni, hanem meg kell nézni a mondjuk a társadalmi okokat is. A Lajtán túl, már hogyha Pestről nézzük, akkor ott volt az a német kérdés, amiről beszéltem, hogy 1866-os háborúhoz elvezetett.
Pár mondatban a hallgatóknak vázoljuk fel, hogy mi volt ez a német kérdés, a német egység kérdése.
Ez 19. század első felében is egy döntő célkitűzés volt, hogy a német tartományokat, a kisebb-nagyobb német államokat, beleértve a Habsburg birodalmat is, egy nagy német nyelvű államban kellene egyesíteni. Két terv alakult ki 1860-as évekre. Az egyik az úgynevezett nagy német birodalom eszméje volt, amelyet a Habsburgok szerettek volna vezetni, és beletartozott volna az összes egyéb német tartomány, akár evangélikus, akár református felekezetű volt a lakosság többsége, és ennek az uralkodója természetesen Ferenc József császár lett volna, és a többi német királynak, fejedelemnek, grófnak, hercegnek be kellett volna hódolnia. Ez persze azt is magával vonta, hogy akkor a Magyarország is ennek a nagy német birodalomnak a része lett volna valamilyen formában. Ez főleg az osztrák arisztokráciának az érdekeit szolgálta, rendkívül kedvező lett volna gazdaságilag mindenképpen számukra, mert azt is tudni kell, hogy hát ez a német nyelvű arisztokrácia gyakorlatilag nemzetek fölötti volt. Voltak birtokai, kastélyi, várai Magyarországon, Csehországban, Szlovéniában, az osztrák tartományokban, de akár országban, Szászországban is. Ugye, hogyha egy egységes birodalomban laknak, akkor ez megkönnyíti mindenforma, akár a gazdasági tevékenységüket is. Tehát ehhez képest a kisnémet egységet Poroszország, a porosz királyság képviselte, ugye, amelynek első Vilmos volt a király, és a legendás miniszterelnöke pedig kancellár, pedig Otto von Bismarck. Ugye ő volt az a vaskancellár, aki úgy gondolta, hogy a német államokat nem az öreg Habsburgoknak kell, hanem inkább a fiatal és dinamikusan fejlődő Poroszországnak kell egyesítenie. És ennek érdekében mindent megtett, ügyes diplomáciával, kisebb-nagyobb háborúkkal, amelyekhez természetesen a porosz hadsereget kiválóan elő kellett készíteni. Bismarcknak határozott célja volt, hogy kis német egységet hozzon létre, Ausztriát, illetve a Habsburg birodalmat valamilyen formában kizárja ebből a közös birodalomban, a német császárságból, mert pont a sok-sok nemzetiség miatt esetleg akadályozhatja is az egységes Németország fejlődését. Látta, hogy sokkal lassabban halad előre a Habsburg birodalom, akár gazdaságilag, akár politikailag. Poroszország pedig példát akar mutatni a többi kisebb német államnak, akár a katolikus többségű német államoknak, Bajorországnak, vagy a rajnamenti államoknak is. És végül is ez az ellentét egyre elmélyült a poroszok és az osztrákok között, bár ez ilyen testvérháborúnak tűnik, ami 1866-ban volt. Ugye most már osztrákoknak nevezzük, ugye a Habsburg birodalomnak a német nyelvű vezető rétegét, vagy az örökös tartományokban lakó vezető rétegét, de gyakorlatilag még nem igazán lehetett úgy osztrákoknak nevezni őket, mint most hívjuk őket. Szóval ez volt a helyzet az Habsburg oldaláról. Nem is beszélve, hogy arról, hogy kirobbant ez a háború, és pont a jobban felszerelt, jobban kiképzett porosz hadsereg miatt súlyos vereséget szenvedtek az osztrák és magyar csapatok. Hiszen annak ellenére, ugye, hogy Magyarországnak nem volt saját kormánya, meg országgyűlése, az osztrák hadsereg vagy birodalmi seregbe ugyanúgy sorozták a magyar férfiakat. Tudjuk, hogy Heves megye és egri férfiak is részt vettek ebben a háborúban, egyébként ami Csehországban zajlott. Tehát a porosz csapatok betörtek Csehországba, amely a Habsburg Birodalomnak a része volt. Königgrécz szintén most Csehországban, talán, hogy emlékműve is ütközetnek, és súlyos vereséget szenvedtek az osztrákok. De Bismarck nem akarta túlságosan megalázni a rokonokat, úgyhogy elég hamar véget vetettek az ellenségeskedésnek, a harcoknak, és Poroszországnak elég volt az, hogyha a császár Ferenc József garantálja azt, hogy nincsenek most már semmifajta célkitűzései a német államok egyesítésére. Úgy tetszik, ugye a gazdasági problémák ugye a magyarokat sürgették a kiegyezésre, ezek a külpolitikai problémák pedig az osztrákokat sürgették. De voltak még egyéb problémák is. Ausztriának is volt, az örökös tartománynak is volt a nemzetiségei. És különösen a csehekkel és a lengyelekkel gyűlt meg a bajuk, mert az 1860-as években is. Hát a csehek ugye a történelmi hagyományokból kiindulva szintén nagyobb önállóságot követeltek a magyarokhoz hasonlóan. A csehek 1848-ban nem tudtak olyan hosszú szabadságharcot vívni az osztrákok ellen, bár Prágában volt forradalom, meg a messzi Galíciában a lengyelek is megmozdultak 1848-ban, de nem mondtak le arról, hogy akár kihasználva a birodalomnak a nehéz helyzetét, vagy a dinasztia nehéz helyzetét esetleg nagyobb önállóságot, nagyobb autonómiát harcolnak ki. De erről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy milyen volt a cseh nemzeti mozgalom. A Trianon után ugye általában elítéljük ezt a mozgalmat, pedig legalább annyira fontos volt a monarchia történetében, mint a magyar ellenállás, vagy magyar ellenzéki mozgalom. Hát ugye az egy másik probléma, hogy miért nem fogtak össze esetleg a Bécs ellen. A cseh ellenzéki liberális politikusok és a magyar liberális politikusok.
Milyen kapcsolatuk volt? Volt egyáltalán nekik bármiféle jó kapcsolat?
Nem. Igazából versenytársaknak képzelték egymást, meg féltékenyek voltak egymásra. Ez talán a Habsburgoknak az oszd meg és uralkodj politikájából következik, de azt is tudjuk, hogy a horvát-magyar kapcsolatok sem voltak ideálisak, és hát ez a részben a magyar nemességnek a bűne, hogy nem jött rá arra, hogy nagyobb nyomást kéne gyakorolni engedmények árán, nemzetiségnek tett engedmények, ígéretek árán is Bécsre, mint hogy egyedül szálljunk szembe dinasztiával.
Csehek hajlandóak lettek volna?
Hát később gondoltunk a monarchia végére, igen. Csehek elfogadtak másfajta segítséget is. Hát a lengyelekkel sem voltak teljesen jobban, meg ugye a lengyel lakosság messzebb élt Prágától, meg Bécstől is, de a birodalmi gyűlésben sokszor közösen hallatták a hangjukat. Megvolt az alapja a cseh mozgalomnak, nemzeti mozgalomnak. Dinamikus volt a gazdasági fejlődés, ipar, kereskedelem gyorsabban és korábban kezdett el Csehországban fejlődni, és mindenfajta germanizáció ellenére volt egy cseh középosztály, volt cseh értelmiség, és ők még hittek abban, hogy inkább a Habsburgok segítségével szereznek nagyobb szabadságot, mint az orosz cár segítségével. Legalábbis az 1860-as években még a birodalmon belül akartak maradni mindenképpen, és itt akartak nagyobb autonómiára szert tenni.
Mondjuk, hogyha a lakosság létszámát tekintjük, akkor a magyarok voltak többségben, gondolom, te magyar lélekszám.
Igen, a magyar lakosság nagyobb volt, igen, de hát ez érdekes, nem lehet dekázni most, hogy gazdaságilag, vagy demográfiailag, kiknek volt nagyobb a súlya, mi esett a latba nagyobb hangsúlyjal, a politikai nyomásgyakorlás, vagy a múlt, történelmi múlt, ugye 1848-49-es szabadságharc, az, hogy nekünk voltak áprilisi törvényeink, nekik ilyenek nem voltak. Ha úgy néz ki, akkor Bécsnek is voltak nemzetiségi konfliktusai. Ez is sürgette őket a porosz ellentét mellett a kiegyezésre. Végülis, ha úgy tetszik, az ausztriai polgárság, különösen a nagypolgárság, ugye a bankárok, a gyárosok és a bányatulajdonosok szintén be akartak fektetni Magyarországon. Tehát ezek voltak azok az okok az osztrákoknál, amelyek arra késztették őket, hogy hallgassuk meg a magyarokat, üljünk le velük tárgyalni, és próbáljunk valami közös nevezőre jutni. Tehát a magyar részről ugye beszéltem már itt a nemességnek a gazdasági nehézségeiről, problémáiról, a jövedelem csökkenéséről. Itt a nemzetiségi kérdés még nagyobb problémát okozott, hiszen ugye a magyar köznemességnek 1860-as években nem csak a románokkal, az erdély románokkal, a szerbekkel, a horvátokkal, hanem a szlovákokkal is volt még elszámolatlan ügye. Itt van megint az a probléma, hogyha már a csehekkel nem sikerült ugye együtt fellépni a dinasztia ellen, akkor legalább a magyarországi nemzetiségekkel együtt próbáltuk volna egy valamiféle fegyverszünetet kötni, vagy valamiféle kompromisszumot, konszenzust kialakítani Bécssel szemben. Hát nem ez történt, és ugye ez a kiegyezésnek a születési hibája. Eléggé leegyszerűsítve azt mondta a marxista történelemtudomány, hogy a nemzetiségek feje fölött egyezett meg a magyar nemesség az osztrák polgársággal, tehát ez két elitnek volt a kompromisszuma, paktuma, vagy alkúja, hogyha nagyon durván akarnék fogalmazni. Ugye ebből következik, hogy a csalódott, megsértett nemzetiségek, akár a csehek, ugye akár a horvátok nálunk, vagy a románok, szerbek nem érezték teljesen magukének a kiegyezést. Elfogadták, egyrészük támogatta is, ezt le kell szögezni majd később, hogy élvezték az előnyeit a románok is, meg a szerbek, meg a horvátok is. Tehát azokat a törvények, amelyek lehetőséget adtak számukra, ugye a gyarapodásra, vagy a felemelkedésre, azok kedvezőek voltak a dualizmus keretein belül. Csak ugye politikai szempontból egészen más volt a helyzet. Vagy a politikai képviselet szempontjából más volt a helyzet. Itt is volt a nemzetiségi problémák, és szükség volt egy külső erőre a magyar nemességnek is, és nem csak a főnemességről van szó, hanem a vármegyékben élő és legalább gazdasági hatalmat gyakorló köznemességnek is szüksége volt egy külső támaszra, hogy közösen próbálják valamilyen módon féken tartani a nemzetiségeket, vagy kezelni a nemzetiségi problémát. Hát ugye ez, amit régen azt mondták, hogy közösen elnyomni, idézőjelbe téve a különböző etnikumokat. Politikai szempontból pedig a 19. századon nagy nemzeti átalakulások kora. És van egy olyan külföldi nézet, hogy a kiegyezése tulajdonképpen véget ért a nemzetté válás folyamata Közép-Európában. A Habsburg birodalom egy instabil tényező volt 1849-től. Tudjuk, hogy a nagyhatalma kimondottan Nagy-Britannia nem akarta Magyarországnak a kiválását, ugye ezért nézték el az orosz beavatkozást, hogy végezzenek ugye minél hamarabb a magyar forradalommal, és tudtak Párizsban meg Londonban is a Magyarország ellenállásról, tudták, hogy a magyar nemesség igazából nem fogadja el teljes egészében az osztrák kormányzást. Ha nem is volt puskaporos hordó Magyarország a birodalmon belül, minden esetre figyelni kellett arra, hogy mi történik Pesten, a nyugati kormányoknak is. Hát az másik kérdés persze, hogy az utána következő éveket hogy tekintik a nyugati államok. 1849 után is a sajtó, a közvélemény szigorúan elítélte magyarországi megtorlásokat. Tudjuk, hogy Hajnaut ugye megtámadják angliai látogatása során, tudjuk, hogy a sajtó leleplezi a megtorlás mértékeit, a börtönbüntetéseket, a kivégzéseket, írnak ezekről Párizsban is, Londonban, és ugye amikor Kossuth külföldi útra indul, akkor nagy lelkesedéssel fogadják, mert a lakosság, a közvélemény együtt érez a legyőzött és megalázott magyarsággal, legalábbis 1850-es években. Ugye, innen származik az olasz-magyar barátság Garibaldi révén. Tehát ez egy másik történet, ugye, hogy milyen a közvélemény és milyen a kormánynak a hivatalos álláspontja.
Politikailag nem lett volna nekik szerencsés, egy önálló Magyarország létrejött akkor.
Igen, és 1850-es évvel először az olasz hegység mozgalom indul el, amely szépen halad, 1871-ben zárul le végül ugye német egységgel együtt. Hát még először nem is tűnik olyan fenyegetőnek az egységes német császárság, vagy az olasz királyság sem, de a kiegyezés hamarabb megtörténik, és legalábbis Európa középső részén kialakul egy stabil monarchia, alkotmányos monarchia.
Ki kezdeményezi?
1865 áprilisában, Pesti Naplóban, Deák Ferenc veti fel, újra kellene kezdeni az 1861-ben félbeszakadt tárgyalásokat a bécsi udvarral. Ez a legendás húsvéti cikke, amelyet májusban Bécsben a magyar konzervatívoknak a német nyelvű lapjában, a Debattéban közölnek. Na, nagyon érdekes, Pest és Bécs között a Deák köre, az úgynevezett Deák párt és az udvari körök, illetve a bécsi kormány között van egy közvetítő csoport. Apponyi György vezeti ezt, az a gróf, akit nagyon konzervatívnak tartanak, és ők azok, akik próbálják tompítani a magyarok és osztrákok közötti súlyos ellentéteket. Hát a debattében is nem kimondottan szó szerint közlik Deáknak a nézeteit, de tulajdonképpen, ami fontos ez a kiegyezés szempontjából, Deák Ferenc pragmatika szankciót tekinti alapul, amely ugye Magyarországot és az örökös tartományokat teljesen egyenrangú félként kezeli. Azon kívül leszögezte azt, hogy a magyar társadalom az lojális, mindig is királyhű volt, előveszi azt a régi nézetet, hogy mindig a gonosz miniszterek, tanácsadók, mint például Metternich, hasonló főurak voltak azok, akik ugye megrontották a dinasztia és a magyar nemzet, adott esetben a magyar nemesség közötti kapcsolatot. Ezek ilyen jóindulatú nézetek ugye a császár felé, hogy vegyen részt ő is a tárgyalásokban, próbáljon ő is hatni a bécsi kormányra a közeledés a tárgyalások érdekében. 65 júniusában végülis Ferenc József Pestre érkezik, és elrendeli a budai helytartó tanácsnak a helyreállítását, amely 1848 előtt a legfőbb kormányszerv volt Magyarországon. Júliusban leváltják azt az Anton Schmerling miniszterelnököt, ugye, aki 61-től miniszterelnökként Magyarországot is irányította, vagyis ez a provizórikus ideiglenes állapot megszűnik, újra megszervezi tehát a helytartó tanácsot, tehát van valamiféle képviselete Magyarországnak, igaz, hogy főnemesekből, konzervatív főurakból áll, és Merlinget pedig egy Belkrédi nevű miniszterelnök követi, aki sokkal nyitottabb a magyarok megértése felé. 1865. novemberében az osztrákok engedélyezik országgyűlési képviselőválasztások megtartását óriási lelkesedéssel, és ugye ez lesz az az országgyűlés, amely gyakorlatilag tető alá hozza majd a kiegyezést. Tehát 65. decemberében ül össze ez az országgyűlés, és 67. júniusáig mindenképpen ülésezik. Érdekes, hogy Erdélyt külön szokták venni a kiegyezés kapcsán, mert ott azért kritikus hangok is elhangoztak. Ez az oszd meg és uralkodj elve alapján, ugye az osztrákok évszázadokon keresztül, legalábbis több mint 100 éven keresztül Erdélyt külön kormányoztak, külön rendi gyűlése, kancelláriával, kamarával, meg helytartóval. Ugyanakkor a kolozsvári országgyűlés Magyarország és Erdély unióját követeli már 65 decemberében. Aztán 1866 elején nagy lelkesedése láttak hozzá a magyar politikusok a tárgyalások előkészítésének. Ugye Deák úgynevezett felirati javaslatot terjesztett elő, volt ilyen 1861-ben is, ez egy szolíd, de rendkívül logikus és történelmi jogi érvekkel alátámasztott kérés az 1848-as alkotmány visszaállítására. Ez a legendás nem engedünk a 48-ból mondáshoz kapcsolódik. Tehát az úgynevezett áprilisi törvényekben foglaltakat kimondottan a magyar országgyűlés, a magyar közigazgatás, a magyar kormány, felelős magyar kormány felállítása az elsődleges követelés ebben a feliratban. Végül is 66 márciusában a Magyarországi Képviselőház létrehoz egy 67 fős bizottságot, amelynek most az a feladata, hogy kitalálja, hogy melyek legyenek a közös ügyek, közös minisztériumok, ugye Ausztria és Magyarország között, és hogy lehet ezt a valóságban megvalósítani. Tehát egy olyan szöveget kell létrehozni, törvényjavaslat szövegét, amelyet mind Pesten megszavaznak, mind pedig Bécsben is megszavazhatnak. Tehát a közös ügyek kidolgozása lesz a 67 fős Pesti Bizottságnak a célja, a parlamenti képviselők hozzák létre. Igen, nem, de májusban létrejön egy még szűke bizottság, 15 fős bizottság, és igazából ők lesznek azok, akik majd tető alá hozzák az egészet. Tehát egy szűkebb társaság, amiben benne van Andrássy is adott esetben. Ők közvetlenül kapcsolatban vannak a bécsi udvarral, míg 67 fős bizottság nem igazán. Érdekes egyébként, hogy 66-ban már megvan a győződés, hogy minden áron létre kell hozni a kiegyezést. Ez felvet olyan erkölcsi megfontolásokat, hogy meddig szabad engedni. Meddig lehet elmenni, mit szabad feladni 48-ból, hogy erre majd Kossuth figyelmezteti is később majd Deákot. Tulajdonképpen 1866. júniusában már meg lehetett volna kötni a kiegyezést. Az osztrák birodalmi gyűlés is gyakorlatilag elfogadta az álláspontját a magyaroknak. Pesten is egyetértettek, hogy hogyan, milyen formában kell létrehozni a közös minisztériumokat, és milyen jogköre legyen ezeknek a minisztériumoknak, de ekkor robbant ki ez a háború, amiről beszéltünk. Ez a porosz-osztrák háború elhalasztja egy kicsikét a eseményeket, ami érdekessé teszi a dolgot, hogy nem akarják emelni a tétet a magyarok. Ugye, hogyha hazárdírozott volna Deák, vagy a képviselők egy része, akkor azt mondhatták volna, hogy most az osztrákok bajban vannak, követeljünk többet, meg fogják adni, mert nincs olyan más választásuk. A poroszok sarokba szorították őket. Hát 1848-ban hasonló volt a helyzet, ugye Kossuth, amikor kivitte a javaslatait Bécsbe, és 5. Ferdinánd ezt szentesítette, akkor hasonló volt a helyzet, ugye Bécsben forradalom volt, a birodalom recseget ropogott, nem sok választása volt a császárnak. Ez azért érdekes, mert volt osztrák oldalra egy olyan nézet, hogy már 48-ban is a magyarok megzsarolták az udvart. Tehát a császár csak kényszerből írta alá az áprilisi törvényeket, és talán nem akarták most a magyar politikusok, hogy hasonló vádak érjék őket, hogy kihasználták ugye a dinasztia nehéz helyzetét, és radikálisabb követelésekkel álltak elő. Érdekes, Pesten nagy volt az egyetértés, hogy nem szabad most radikális követeléseket beterjeszteni. Így van, meg kell várni, mi lesz a háború kimenetele, tudták, hogy a poroszok győzni fognak, de úgy gondolták, hogy az idő a magyaroknak dolgozik. Tehát, hogyha majd Ausztria befejezi a háborút, és újra tárgyalóasztalhoz ülünk, akkor lehet, hogy még könnyebb lesz velük megegyezni. Hát ez egy okos taktikai húzás volt valóban, ez is történt. Novemberben 1866-ban már ismét összeült az országgyűlés Pesten, megszavazták azonnal a tárgyalások folytatását, és tulajdonképpen ekkor alakult meg a úgynevezett Deák-párt. Tehát ezek után következett ugye a 150 évvel ezelőtti 1867-es esztendő, amikor is január elején Andrássy Gyula, Eötvös József és Lónyay Menyhért, a magyar ellenzéknek a három prominens képviselő Bécsbe utazott tárgyalni a kiegyezési törvények utolsó módosításairól. Érdekes, a Deák Ferencet már ebből kihagyták. Hát, hogy mennyire múlott rajta az egész, már nem lehet most megítélni. Deáknak meddig volt szerepe a kiegyezés előkészítésében? Hát ő elvileg mindenképpen sokat tett a kiegyezésért, ugye? Jogász volt, 1861-es, 65-ös beszédei, újságcikkei az elvi alapját megteremtették a kiegyezésnek. Teoretikus volt. Persze, ugye a politika az megint más. Az egy ilyen értelmiségi hozzáállás talán, amit ugye Deák tanúsított, de ugye a politikai tevékenység az tárgyalásokról szól, taktikáról szól, egyeztetésről, engedményekről, rengeteg vitáról szól, akár konspirációról is, szövetségekről, állandóan változó állapotokról is. András és többek talán erre alkalmasabbak voltak. Tehát ők azok, akik Bécsben már közvetlenül tárgyaltak az osztrák kormánynak a képviselőivel. A 67. januárjában a legfőbb kérdés az volt, hogy ki legyen a hadsereg főparancsnoka. Ez a legfőbb hadúr jogköre volt. Hát ugye ez presztízs kérdés volt, hogy a magyar katonáknak ki parancsoljon, ki döntsön ugye a hadsereg bevetéséről, és ez 1914-ben végzetes lesz. Végül is ugye a Magyar Országgyűlés beleegyezett abba, már 67. januárjában, hogy Ferenc József császár és király lesz az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének a főparancsnoka. Ugye ez amikor mindent meggondol majd és mindent megfontol, és Szerbiának hadat üzen, ugye akkor már nincs választása a magyar parlamentnek, bár ugye tudjuk, hogy Tisza István talán próbálta húzni az időt, meg különböző feltételekhez kötötte a támogatását, de tulajdonképpen a császár eldöntötte, hogy hadat kell üzenni Szerbiának 1914-ben, és ő adott parancsot ugye a hadsereg bevetésére. Ez mindenképpen fontos, és az egész politikai rendszernek a megítélését minősíti, hiszen ugye azt jelenti, hogy nem igazi demokrácia, és nem igazi demokratikus állam lesz a Osztrák-Magyar Monarchia. Ott, ahol a királynak ugye megmarad ilyen széles jogköre hadsereg irányításában, miközben ugye a részlet kérdéseket olyan minisztériumoknak kell megoldaniuk. Tehát a hadsereg elhelyezése, élelmezése, felszerelése, ez a két államnak a dolga. De ugye a parancsok kiadása, a hadsereg bevetése az mindenképpen a császárnak a privilégiuma.
Nem volt erre valamilyen törekvés, akár magyar, akár osztrák részről, hogy ne Ferenc József legyen?
Ebben nem, hanem a csapatok alsóbb szintű vezetésében nagyobb önállóságot követeltek a magyarok is. A másik kérdés pedig az úgynevezett előszentesítési jog volt, ami talán még furcsább és különösebb, és nyugodtan mondhatjuk, hogy antidemokratikus. Az azt jelentette, hogy a császár Ferenc Józsefnek a beleegyezésétől függtek a magyar kormány törvényjavaslatia is. Beterjesztett törvényjavaslata is. Tehát akármilyen törvényről, kezdeményezésről csak a császár tudtával lehetett vitázni és szavazni Magyarország budapesti parlamentben. Tehát ez egy ilyen fék volt, ugye, ha most abban belegondolunk, ez súlyos akadálya a demokráciának, igaz? Súlyos akadálya a népképviseletnek. Tehát ha van egy olyan személy, aki esetleg mondjuk a választójogi törvényt, vagy földreform törvényt nem engedi vitára bocsátani, akkor nincsen demokratikus átalakulás. Ez bizonyítja azt, hogy egy tekintélyelvű rendszer volt. Tehát alkotmányos monarchia jön majd létre 1867-ben, politikai jogok kiszélesednek, de az Osztrák-Magyar Monarchia nem annyira demokratikus, mint mondjuk az Egyesült Királyság, de nem olyan demokratikus, mint a Francia Köztársaság, pláne nem olyan, mint az Egyesült Államok, és talán az észak-európai monarchiák, illetve Oroszország is politikailag előbbre tart, mint az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-ben.
Ugyanilyen törvények vonatkoztak az osztrákokra is?
Igen. Majd a 1905 után a választójog kérdésében válnak szét az utak, de 1867-ben, tehát valamivel konzervatívabb volt a politikai rendszer, akkor ne beszéljünk Oroszországról, igaz? Hogy már reálisan tekintsük a monarchiának a politikai viszonyait. Ott még ilyen jogai sem voltak a nemességnek, nem is beszélve a balkáni államokról, a balkáni tartományokról. Tehát ez a osztrák-magyar monarchia politika ugyanúgy megfelel a történelmi fejlődésnek, mint a magyar állam. Tehát ilyen köztes helyet foglal el, ugye se nem nyugat, se nem kelet, hanem kissé alkotmányos, kissé tekintélyelvű, nem mondanánk diktatúrának, ugye Ferenc Józsefnek a rendszerét, nem mondhatjuk despotizmusnak sem, még hogyha ugye sok 49-es veteránnak úgy is tűnt, meg soha nem bocsátották meg ugye megtorlást az osztrákoknak, de most utólag úgy néz ki, hogy talán ez felelt meg legjobban az itt élő népek egyben tartásának. 1867. február 17-én kinevezi a császár Andrássy Gyulát miniszterelnöknek, ő a harmadik miniszterelnök ugye a magyar történelemben. Aztán márciusban újjászervezik a vármegyei törvényhatóságokat, a vármegye gyűléseket, ugye ez már azt jelenti, hogy sok minden megváltozott, és érdekes módon májusban fokozódik az izgalom, május 22-én jelenik meg Kossuth Lajosnak a legendás Kasszandra levele, ott a radikális ellenzéknek a lapjában. De ennek ellenére 29-én az országgyűlés megszavazza a kiegyezési törvényeket, az 1867. évi 12., 14., 15., 16. törvénycikket, és június 8-án koronázzák magyar királyá Ferenc Józsefet, ugye aki csak 1848-tól császárként uralkodott a birodalomban. Ugyanakkor még júniusban Ferenc József feloszlatta a kolozsvári országgyűlést is, ugye ahol egészen más vélemény alakult ki a kiegyezések kapcsolatban. Voltak olyan politikusok, akik ellenezték a kiegyezést, úgy gondolták, hogy a budapesti parlament erősebben fogja korlátozni az erdélyeknek a sajátos jogait, kiváltságait, mint adott esetben a Habsburg kormányzat. A románok számára az nyilvánvaló volt, de a szászok is úgy gondolták, hogy kedvezőtlenebb körülmények közé kerülnek a Magyar Királyság keretein belül, hogy egységes Magyarország keretein belül.
Hogy fogadta a lakosság a megtörtént kiegyezést? Volt-e ellenállás esetleg bármilyen szinten? Ugye tudjuk, hogy Kossuth hangot adott ennek a Kasszandra levélben, de hogy bármilyen egyéb ellenállás mutatkozott-e a lakosság részéről?
Hát igen, hát magának Kossuthnak is volt egy tábor a Magyarországon, és igenis kezdetől fogva voltak ellenségei, vagy ellenfelei, ellenzői a kiegyezésnek, persze törvényes keretek között, nem voltak zavargások, korábban voltak viták az országgyűlésben, és hát érdekes dolgokat írt Kossuth, most már ugye 2017-ben, 150 évvel később másképpen látjuk, hadd idézek be néhány mondatot. Azt írja a Deáknak, ugye akivel 1848-ban miniszterek voltak Batthyány Lajos kormányában, hogy nézz körül magasabb államférfiúi tekintettel, és fontold meg a maradandó következéseket, melyek felé vezeted a hazát, melynek élni kellene, midőn a mi csontjaink már rég elporlottak. A hazát, melyben nem csak a jelen röppenő percét, de a változhatatlan múltat és a közelgő jövőt is szeretnünk kell. Ne vidd azon pontra a nemzetet, melyről többé a jövőnek nem lehet mestere. Illetve hivatásomnak tartom inteni nemzetemet, ne hagyja magát oly útra tereltetni, melyen a bécsi udvar bukásában Magyarország is beletemettetik. Trianon óta ugye már tudjuk, és meg annyit, hogy ne ajánlkozzék Magyarország mágiának, melyen a történelem kérlelhetetlen logikája az osztrák sast elégeti. Hát Kasszandra legendás trójai jósnő volt, aki megjósolta a Trója pusztulását. Hát könnyű most okosnak lenni 150 évvel később, de ugye akkor legalább egy ilyen huzamosabb külföldi tartózkodás kellett hozzá, hogy valakinek ilyen jóslata legyen. Mert Kossuth ugye 1849-től külföldön élt, olvasta külföldi újságokat, az angol szász kormányoknak mi a véleménye monarchiáról, mit írnak Párizsban, a német államokban, Olaszországban a monarchiát. Tehát kívülről nézve elavultnak látszott, és konzervatívnak látszott az egész birodalom. Hát belülről nézve viszont ugye az itt lakóknak valamilyen módon folytatni kellett az életüket, és jobb körülményeket kellett ehhez teremteni. Rákóczi Ferenc nem írt ilyeneket 1711 után, szatmári béke után, nem tudta így a itthoni híveit biztatni, vagy elbizonytalanítani. Minden esetre az biztos, hogy utána kezdődtek a tüntetések. 1867 nyarán. Több vármegyében voltak tüntetések, tiltakozás, petíciók a kiegyezés megszavazás ellen, mert végülis kiegyezés tulajdonképpen törvényeknek a megszavazását jelentette. Tehát amikor a magyar országgyűlés is megszavazza az alapvető törvényeket, meg a bécsi országgyűlés is, ez a kiegyezésnek a tartalma. Nem egy olyan szerződés, amit két fél köt, nem valami kiáltvány, hanem alapvető sarkalatos törvénynek az elfogadása, amelyeken alkotmányos jelleggel bírtak 1867-től 1918-ig. És ami érdekes, hogy pont a szűkebb hazánkban, hogy Heves vármegye közgyűlése már június 26-án tiltakozott a kiegyezési törvények ellen. Nagy volt az elégedetlenség itt megyeszerte, annyira, hogy október 9-én a budapesti kormány, ugye akkor már van saját kormányunk, Heves megye önkormányzatát felfüggeszti büntetésből. Tehát elég keményen elbánt a következő hónapokban a frissen megalakult magyar kormány azokkal a vármegyékkel, amelyek kifejezték az elégedetlenségüket, mert úgy gondolták, hogy árulás. Hát most, hogy engedtünk-e 48-ból, úgy néz ki, hogy valamelyest igen. Mert a 48-as törvények óvatosan vagy ravaszul nem bolygatták ugye azokat a kérdéseket, amelyek közös ügyek lettek monarchiában. De pont ezek voltak, ugye meg kenyértöréshez vezettek 1848-ban ugye a hadügyek, a külügyek és a pénz, a külügy és a pénzügy. Most ugye, hogyha belenyugszik a nemzet abba, hogy ezeket közösen intézzük, közösen ellenőrizzük, akkor ez lehet árulás, vagy lehet megalkuvás, ha úgy tetszik. De lehet ugye más oldalról is tekinteni az egész kiegyezést reális kompromisszumként, ahogy talán mindig a mai napig szerepel a köztudatban, és azt hiszem, hogy a magyar történelem nem csak a 20. században, hanem az elmúlt több száz évben is a kompromisszumokról, az úgynevezett kiegyezésekről szólt.
Így utólag el lehet mondani, hogy jó döntés volt?
Az egész kiegyezés?
Igen.
Hát az adott körülményekhez képest.
Az volt a legjobb döntés akkor, hogy megtettük?
Mint minden kompromisszumnak a megítélése, ez is ellentmondásos. Hogy vannak jó oldalai, vannak rossz oldalai, ha akarom tetszik, ha akarom nem tetszik, van akinek az elejétől nem tetszett, van akinek csak a vége nem tetszett a dualizmusnak, az első 20 év az...
Így utólag visszatekintve egyébként boldog békeidőként tekintenek rá az emberek, de ez lehet, hogy azért is van, mert az első világháborút követően annyira éles volt az ellentét a között, ami előtte volt, és ami utána következett, hogy nem is lehetett volna rá másként tekinteni, mint boldog békeidőkre.
Hát a háború, igen, meg Trianon megszépítette az emlékeket. Ez az embernek az életében is a korral jár, ugye ez, hogy nosztalgiázik. Van egyébként az irodalomnak egy ilyen vonulata, majd szerintem a következő hetekben lesz erről szó, de tényleg így van. Tehát egyrészt ugye nagyon sok embernek az ifjúkorát jelentette, a gyerekkorát jelentették az 1914 előtti évek, ugye, ami egyébként is ugye egyéni szempontból is mindenki számára kedvesebb. Másrészt pedig hát valóban olyan mértékű szenvedést zúdított a háború és a trianoni béke a magyar társadalomra, hogy tehát ahhoz képest még ez is szebbnek és harmonikusabbnak tűnt valóban. Illetve hát azért nem mindenkinek voltak ilyen nosztalgikus élményei. Talán inkább a középosztály volt az, amely sóhajtozva gondolt vissza az úgynevezett boldog békeidőkre, vagy az arisztokrácia. Hát amelynek az egész birodalomban kiváltságai voltak, vagy Nagy Magyarország területén volt valamiféle befolyása.
Az alsóbb néprétegek nem fejlődtek annyira?
Nem.
Hát a parasztság nem.
Nem, igen, az a dualizmus egyik válságtünete volt, hogy a munkásság és a parasztság hogy érte meg a háború kirabbanását. Vagy a nemzetiségek számára mit jelentett az osztrák-magyar monarchia?
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban a kiegyezéshez vezető politikai-gazdasági okokról beszélgetett dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván.